Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, kezdődik az aréna. A műsor mai vendége Kis László, a Magyar Úszó Válogatott Szövetségi Kapitánya. A beszélgetés szerdán készül a Komjádi Úszodában, a Magyar Úszó Szövetség központjában. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok én is mindenkinek, az Inforádió hallgatóinak.
Ugye a csütörtök az utazás napja, és vasárnap már meg is kezdődik az úszóprogram a normáltávú úszásban, a római vizes világbajnokságon. Sokan azonban megkérdezik, talán kis ironikusan így a világbajnokság előtt, az úszó rész előtt a vizes világbajnokságnak, hogy ez végül is most úszó VB lesz, vagy úszó dressz VB?
Hát én erre csak azt tudom mondani, hogy a főtitkáromnak van egy nagyon találó megjegyzése, a rongyos forradalom előtt, vagy rongyos forradalom utáni eredményeket külön kell, hogy majd vegyük. Mindenképpen azt hiszem, hogy a dresszek nagy háborúja lesz, annak ellenére, hogy ha már itt tartunk, mindenképpen a magyarok az aréna X-Glide-dal a legjobb három között szerepelnek, és ezért nem is a reklám helye, hanem ez a valóság.
Ugyanakkor Turi György például néhány héttel ezelőtt úgy fogalmazott az Inforádiónak adott interjúban, hogy teljes káosz van a világúszó sportjában, éppen a rongyos forradalom a dresszek körüli húzavona miatt, annak ellenére, hogy bizonyos dolgokat már tisztázott a Nemzetközi Szövetség, tehát vannak olyan dresszek, amelyeket betiltott, és vannak, amelyeket engedélyezett.
Hát ez valóban így van, ugyanakkor azért az X-Line-nak egy modifikált változata, azt mindenki kipróbálta, és az első spura, miután a Csalaci nem úgy húzta fel, és nem úgy szerepelt benne, akkor volt ez terítéken, aztán utána, miután jól úszott benne ő is, és a többiek is, így az egész úszócsapat megnyugodott, mi sem jobb példa, hogy akkor, amikor be lehetett írni, hogy milyen dresszbe kell, hogy versenyezni, mindenki valójában ezt a dresszt jelölte meg, és az edzéseken úgy Debrecenben, mint Balatonfűszőn kimondottan jó eredmények születtek, úgyhogy meggyőződésem, hogy egy-egy ilyen dressz valóban jelent százanként legalább egy másodpercet, hanem másfelet. A lehetőséget ilyen szempontból becsülettel el kell mondani, hogy a magyarok a legjobb három minőségű dressz egyikét birtokolják.
Cseh Lászlónak volt nehéz megszokni az X-Glide-ot, vagy pedig többen a csapatból még küzdöttek ezzel?
Valójában nehéz felvenni, az az igazság, és ahhoz, hogy egy ilyen dresszt magára feszegessen valaki, ehhez nem elég egy ember, minimum egy segítő kell, egy öltöztető nő vagy egy öltöztető férfi mellette. Egyrészt, másrészt ugye ez egy olyan dressz, amit 3-4-szer lehet utána használni, és aztán utána nem, mert egyrészt ki is tágul, másrészt le is kopik az a, és könnyen elpattan, és hát meg kell mondani, hogy ez nem olcsó játék, és nem olcsó mulatság.
Mennyiben kerül egy dressz?
Full body dress, ez 400 euróba kerül. Tehát egy teljes testet betakaró dressz, ami a bokától egészen a vállig szól. Ahhoz képest ugye, hogy mondom, 3-4-szer lehet használni, hát ez nem egy olcsó játék, és csak valóban a válogatottaknak engedhetjük meg. Éppen ezért serdülőkor alul minden ilyen dresszt eltiltottunk, mint Magyar Úszó Szövetség. Egyetlen bajnokságon sem lehet használni, hogy nehogy az legyen, hogy van olyan gyerek, akinek a szülei meg tudják venni, és meg is veszik ezt a dresszt, hogy a másik gyereknek pedig nem, aki szegény, hogy az ne kerüljön hátrányba.
Van olyan versenyző jelenleg, aki még mindig kicsit küzdik ezzel a dresszel, mondjuk jobban szorítja a kelleténél, vagy picit bizonytalan ezzel kapcsolatban?
Ez nagyon jó időszak volt arra, hogy az edzőtáborban kipróbáljuk, mindenkit több alkalommal fölvette azt az egy próbadresszt, ugye, mint ahogy elmondtam, 3-4-szer szabad benne versenyezni, de ezeket a dresszeket, amiket megkaptak, ezen kívül fognak kapni még 3-4 olyan dresszt odakint, amelyik szintén ugyanilyen, mindenkinek ezt kellett eltalálni, hogy melyiket tudja méretre legjobbnak magáinak mondani, és ezt a méretet fogja az aréna a római világbajnokságon odaadni. Ilyen értelemben meg kell mondani, hogy a Fina is észbe kapott, mert ugye először arról volt szó, hogy a dresszeket ki kell vinni, le kell pecsételtetni. Ez lett volna 18-án, de végül is elálltak ettől, hanem egyszerű lett a dolog, hogy a sportszergyárak, akik a különböző nemzeteket finanszírozzák és adják ezeket a dresszeket, ő nekik kellett ezeket a dresszeket lepecsételni és a fina pecsétet belerakni, és így ezáltal nem 170 vagy 180 ország, amelyik indul az úszásba a világbajnokságon, egyenként kellett volna oda menni a saját dresszekkel, hanem minden sportszergyár odaállított a saját dresszeivel, azt lepecsételték, és gyakorlatilag ez így aztán most rendben lett. Azt is el kell mondani, hogy ma már egy indulás lényegesen hosszabb időt vesz a versenyre időben, hiszen 20 perccel a verseny előtt kell jelentkezni, és ez a first quorum az első hívás szobája, és onnét mennek át a last quorumba, tehát először is be kell mutatni a dresszt, megnézik alul fölül hány dressz van, ugye egy dressz lehet csak, hogy benne van-e a fina pecsét, és utána mennek át a szokásos futam szobába, ahol aztán tulajdonképpen fölvezetik őket a versenyre, úgyhogy még bonyolultabb lett összességében az egész, ráadásul 20 perccel a versenyszám előtt már akkor ott kell lenni.
Nem titok, hogy a sportszergyártóknak ez óriási reklám, amellett, hogy nyilván bevétel is, persze, hogyha mondjuk valamelyik sportszergyártó megajánlja annak a válogatottnak, amelyen szerződésben áll, akkor nyilván ez más kérdés, lehet, hogy van ilyen is a világon, de ez egy óriási bevétel és óriási reklám is ezeknek a sportszergyártóknak, az Arénának, a Speedónak, a többi márkának, amely élen jár ebben. Számított arra mondjuk az utóbbi időszakban, hogy előbb-utóbb jöhet egy ilyen fordulat, hogy még inkább elüzletiesedik ez a sportág is?
Hát én becsülettel megmondom, hogy ez a törekvés arra, hogy az úszó könnyebben tudjon úszni, és ilyen értelmű segédeszközöket, ez történelmi távlatokat is. 1936-os olimpia előtt, Berlin előtt már próbálkozás volt, akkor levegőt pumpáltak a versenyzőbe, aztán ez maradt, aztán utána később minden szörtelenítés volt, borotválkoztak fiúk, lányok, ahol csúszófelület volt, minden önét leszették a szört, aztán utána volt a csónaklak időszaka, amikor nem csak borotválkoztak, hanem be is kenték magukat, és aztán következett az úgynevezett rongyos forradalom a dresszekkel kapcsolatosan. Biztos, hogy azt hiszem ezekben a dressz dolgokban az a lényeg, hogy mindenki egy lényegesen kisebb térfogató lesz, mert ez a dressz teljes mértékben összeszorítja. Itt az az ideális eltalálni, hogy attól még jó tudjon levegőt venni, tehát a keringése azért megmaradjon, és miután ez egy lényegesen csúszósabb felület ez az anyag, és ez eleve három anyagból tevődik össze, és 1 milliméter vastagnak kell lenni, ez a hivatalos előírás. Ez adja meg azt, hogy ilyen százanként egy sima, mondjuk úszó nadrág, mondjuk egy fecske beúszott eredmény, és egy ilyenbe, mondjuk egy X-lát beúszott eredmény között 100 méteren ilyen másfél másodperc van minimum.
Ez azért nem kevés.
És ez biztos, hogy nem, különösen akkor, amikor egy századdal lehet elbukni egy olimpiát. Lásd Güttler Karcsi, aki egy századdal bukott. Tehát összességében az egyetlen reménykeltő számomra, hogy nem vagyunk lemaradva, és nem olyan gyárnak a dresszét kell használjuk, ami nincs benne a legjobbak között, hanem benne van.
A jövőt tekintve mire számít? Előbb-utóbb betiltják az összeset, vagy pedig épp ellenkezőleg azért ezeknek a sportszergyártóknak van akkora lobby erejük, hogy éppen hogy majd fejlesztik ezeket?
Szerintem az utóbbi. Visszafelé nem fogunk menni. Sajnos ilyen szempontból technikai sportággá váltunk, eddig az egyszál fecskéből ez lett. Biztos vagyok benne, hogy a sportszergyáraknak érdeke az, hogy ezt minél tovább fokozzák, és ebbe meggyőződésem, hogy ez olyan anyagi előnyt jelent a Nemzetközi Szövetségnek is, ami mindenképpen azt jelenti, hogy tovább tudunk lépni. Mi azt gondolom, hogy itt a FINA kongresszuson, hogy Gyárfás Tamás elnökünk bekerül, mint Len alelnöke a FINA-ba, és tudjuk ezt a káoszt inkább, hogy mondjam, tisztítani és világosabb képet tenni. Biztos, hogy megvan a megoldás, hogy például egy fajta anyagot árulna, vagy a FINA engedélyével egyfajta anyagból lehetne készíteni a dresszeket, akkor már megszűnne bizonyos értelemben ez a fajta rivalizáció, és ettől még mindig tudnának keresni ezek a cégek. De valószínűleg tartom, hogy a világbajnokság után ezt mindenképpen rendbe fogják rakni.
Egyébként megnézték, hogy a többi gyártó dressz milyen?
Igen, igen. A magyar bajnokságon mindenféle fajta dressz szerepelt, hiszen az úszók és az úszóedzők nem voltak rest, és a különböző márkák, Blue Sixteen-től, a Jacketing, a Tiltől, az Arena Revolution-től, a X-Gládig mindegyik szerepelt a magyar bajnokságon, tehát van rálátása a magyar versenyzőknek arra, hogy mi a jó meg az edzőknek. Összességében hirtelen tényleg rengeteg cég adódott, és azok a márkás cégek, mint hát a Speedo LCR-t eleve nem mondtam, de hát ugye ők kezdték, és most rendkívül oda vannak az amerikaiak, hogy az LCR Speedo az csak 2%, ez meg állítólag 5%-ot van a teljesítményen, és most rendkívül panaszkodtak. Annak idején tavaly, amikor ők az LCR Speedo dresszekben húztak és megelőzték a világot, és kihozták ezt az újfajta dresszt, most a többiek egyre tovább léptek, ha nem is nagyon egy kicsivel, hát most ez aztán külön problémát jelent, de...
Azért így is elég jó eredményeket értek el az egyik országos bajnokságában.
Így van, és azon kívül, hogy mondjuk egy-két olyan versenyző, ami majd kíváncsi leszek, hogy hogyan lesz, hiszen a 100 méteres hátúszás világcsúcsát X-Glide-ba úszták, és én gondolom, hogy és ott is 18%-a az eredményeknek, az aranyoknak X-Glide-ba született, tehát Amerikában, ahol a Speedo LCR a hazája tulajdonképpen ezeknek a dresszeknek.
Jaron Pearsall fantasztikus időeredményt ért el 100 és 200 háton is. Még szerencse, ha így lehet fogalmazni, persze meg is lehet fordítani, hogy ebben a számban magyar versenyzőnek nem kell vele csatáznia, de persze úgy is mondhatjuk, hogy milyen kár, hogy nincsen egy olyan magyar hátúszó, aki ebben a két számban akár esélyes lenne kiemelkedő eredmény elérésére.
Szerintem a Csalaci ott lenne, de sajnos a versenyprogram olyan, hogy van, amit el kell hagyni, és vannak olyan számok, amit soha nem lehet. Én mindig szeretett volna például az Egér annak idején 200 vegyest úszni, ugye 400 vegyesen olimpiai bajnok volt, és meg 200 pillangót is, de soha nem tudott egyetlen egy olimpián elindulni, mert ütötték a hátúszó számokkal. Ilyen van egy sportolónak tulajdonképpen akkor, amikor elgondolkozik azon, hogy mit szeretne, és egy olimpián hogy szeretne szerepelni, akkor meg kell nézni először a programját, és ahhoz kell alakítani, és el kell döntően készülni arra, hogy milyen számra készül. Mert van, amik olyan szám az egyhetes program ellenére is, hogy üti egymást.
Ugye a 4 éves olimpiai ciklusnak ez az első világbajnoksága. Talán mondhatjuk azt is, hogy ez a kevésbé fontos, de cáfoljon meg, ha nem így van.
Én azt hiszem, hogy meg kell, hogy cáfoljon, mert eddig mindig így volt, hogy azt mondtuk, hogy az olimpia utáni év az nem annyira fontos, aztán utána mindig világcsúcsok halmaza volt. Talán annyiban úgy gondolom, hogy nehezebb dolga lesz az úszóknak, hogy a dresszekbe előrelépett a világ, ugyanakkor Rómában a forró itálikó uszoda az egy régi 1960-ra az olimpiára épült létesítmény 2 méter 10 centis vízmélységgel.
Ugye Pekingben 3 méter volt.
Pekingben pedig a bűvös kockában ugye 3 méter mély víz volt, és a víz felhajtó ereje itt is számít, tehát az egy gyors medence volt, ez nem annyira gyors.
Ugyanakkor az amerikaiak és az ausztrálok abból a szempontból most hátrányban lesznek, hogy nekik kell aklimatizálódniuk, nem pedig úgy, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt a magyar szempontból, hát valljuk be, nem kiemelkedően sikeres Melbourne-i VB-n.
Igen, hát sajnos a Melbourne-i világbajnokságon ott a Forma 1 miatt nem annyit tudtunk eleve a szállodába tölteni, ugyanakkor Montrealban ugyancsak megint kellett aklimatizációs 7 órás időeltolódással foglalkozni, hát most az európaiaknak kedvez, Peking is gyakorlatilag, tehát majdnem minden évben, az elmúlt 3 évben tengeren túl voltak a versenyek, hát annyiban jobb, hogy most végre Európában van, és itt vagyunk Rómában.
Nehéz lesz egyébként az amerikaiaknak, vagy akár az ausztráloknak, nekik ugye még többet kell változtatni. Milyen információik vannak, ők már megérkeztek?
Amerikaiak Riccione-ba edzenek már Olaszországban, tehát már ott már rég megérkeztek, és ott dolgoznak. A kanadaiakat nem tudom, ugye nekik mind a kettőjüknek érthetetlen módon a nevezési határidő után volt a bajnokságuk, és tulajdonképpen a FINA szabályai szerint június 3-án lejárt a nevezés. Én nem tudom, mert mind a mai napig nincsen meg a startlista a FINA újság honlapján, hogy oldják meg a nevezést, mert számomra érthetetlen, mert például ez a Clary, aki úszott 4.066-ot 400 vegyesen, az tavaly még csak 4.14-jel volt, tehát most honnét tudták, hogyha ha előre le kellett adni harmadikáig a nevezést, hogy mit fog úszni, tehát azért egy kicsit bonyolult. Hát a nagy nemzetek meg sajnos azért lényegesen több vagy kevesebb szabály vonatkozik rá, maradjunk ennyiben.
Igen, még most is azt látja, hogy több az előjövünk.
Igen, én megmondom, akkor egy kicsit meghasonlottam, amikor a Fukuokai világbajnokságon, ahol Kovács Ági 200 mellett gyönyörűen nyert, és volt egy 4x200-as férfi gyorsúszóváltó, ahol az amerikaiak túlváltottak, és a köztudott ugye, hogy a váltás mínusz 0,3-század lehet, és illetve 200-ad lehet, és kizárták, mert egyik amerikai úszó mínusz 0,3-ra váltotta, és hát azt a gép kiírja, megkapták, és az első intrádára kizárták az amerikai csapatot. Kihirdették, hogy az ausztrálok nyertek, és a többieket ennek megfelelően. Majd utána jött a ott lévő FINA kongresszus másnap, ahol eldöntötték, hogy visszamenőleg is érvényes a mínusz 0,3, és az amerikai csapatnak visszaadták az aranyérmét. Szóval, vagy a Markus Rogán, aki Athénban 10 percig volt olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban, mert 150-nél a Pearson szabálytalanul fordult, föl is tették a piros zászlót, és utána mégse zárták ki. Tehát mondhatnék azért még egy-két példát, ami a nagyhatalmakkal kapcsolatosan és a észrevételeink vannak itt az elmúlt 50 év alatt.
Az Amerikai Egyesült Államok az úszósport legnagyobb hatalma, és ezt gyakorlatilag évről évre bizonyítják is. Még ugye Melbourne-ben is, ahol az ausztrálok felzárkoztak hozzájuk, akkor is az amerikaiak domináltak összességében. Ebben gyakorlatilag nem nagyon számíthatnak változásra.
Nem, ez így igaz. Én semmi másért nem appellálok mindig, hanem azért, hogy egyenlő feltételékkel tisztességes verseny legyen, és ne legyenek megkülönböztetett nemzetek, vagy pedig az ilyen szempont. És ez biztos, hogy nagyon jó lesz, és én nagyon örülnék, hogyha a Gyárfás Tamás bekerül a FINA elnökségébe is, mert azért ez azt jelenti, hogy bizonyos dolgok, az információ a mai világban, hogy aranyatér, azt szokták mondani, hogy sokkal hamarabb fogunk megtudni dolgokat, és ennek megfelelően kell lépni.
Ennek egyébként mekkora az esélye? Szinte biztos?
Hát én nagyon reménykedem, miután a LEN alelnöke, hogy Európát, ha jól tudom, 4 fő fogja képviselni, illetve még 2-ről lehet szavazni, tehát összesen 6-ról, de az a kongresszuson múlik a 2, és én pillanatnyilag Tamás a legjobb 4-be van Európában, tehát én az az érzésem, hogy van szansz. Nagyon jó lenne minden esetre, pontosan ezekért a dolgokért, azért is, a vízilabdáért és a többi sportágért is az úszásba, hogy legyen egy FINA-ba lévő képviselőnk, hiszen évtizedek óta nincsen senki a FINA-ba, tehát azért nem ártana, ahol ott annak idején még FINA elnököt is adtunk.
Kemény Dénes, a Magyar Férfi Vízilabda Válogatott Szövetségi Kapitány az Inforádióban azt mondta, hogy gyakorlatilag az ő játékosain azt látta, hogy egyszerűen nem lehet teljesen ugyanazzal a tűzzel, azzal a hozzáállással készülni egy világbajnokságra, egy olimpia közi világbajnokságra, mint magára az olimpiára. Az ő játékosaiban persze van tűz, de valahogy más, mint egy évvel korábban. Ön hogy tapasztalta az úszókon? Mennyire más a hozzáállásuk? Vagy akár csak a gondolkodásuk, persze nem biztos, hogy ennek olyan egyértelmű jele kell, hogy legyen.
Hát az úszásban csak azt tudom mondani, hogy a világbajnokság nehezebb bizonyos értelemben, mint az olimpia. Bár az olimpia mindig azt mondjuk, hogy minden sportág világbajnoksága egyszerre egy időben, és ott maga, ami stresszel, az az olimpiai falu, és ott az összes sportág egyszer való összezártsága, ami rendkívüli. A világbajnokság ugyanakkor azért nehezebb szakmailag, mert a világbajnokságra nincsen előírás, mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a szintekre, és ugyan elő fog fordulni, mint hogy előfordult az előző két világbajnokságon, és hogy vannak olyan számok, amelyekben 23-24 futam van, amit egy délelőtt le kell nyomni, és ez azt jelenti, hogy reggel elkezdődik a 9:30-kor az előfutam, és bizony ugyan 11:30-re meg 12:00-re tervezik, de szerintem még ezen is túl meg, és nincs is perc program. Tehát ott nem lehet, ki lehet számolni utólag, amiután megadják a futambeosztást, hogy akkor hány futam van, de összességében egy délután, amikor a középdöntők és a döntők vannak, ahhoz azzal percprogram van, tévé közvetítés, persze, úgyhogy az úgy be van osztva, hogy azt nagyon jól bele lehet lőni. De a délelőtti előfutamok az egy külön téma egyrészt, másrészt sokkal hosszabb, mint az olimpia.
Ez tehát azt jelenti, hogy nagyon-nagyon kell majd összpontosítani az előfutamok során is, nehogy valaki elkalandozzon, elszámolja magát, vagy éppen túlidegeskedje magát a sok várakozás miatt.
Pontosan egyrészt, másrészt időben húzza fel a dresszt. Ugye az sem egy megoldás, hogyha a dresszt miután körülbelül a legjobbaknak is 15 percbe beletellik, hogyha végre feltornázta magára a dresszt, hogy az mikor és mennyi ideig van rajta, mert teljes mértékben összenyomja. Na most, aki több számba indul például, annak ugye a száraz dressz kell, azt le kell venni, és utána a másik szám levezetni is egy kicsit, és utána a másik számra újból felöltöztetni, úgyhogy azért rendkívüli módon erős program ez. Hát az olimpián még nem volt tapasztalatunk, és ezeket a dresszeket nem volt gumikesztyű például, mert itt most külön az edzők megvásárolták a speciális szereket hozzá, gumikesztyű kell, akkor ezen kívül nylon zacskó, amelyikbe bebújtatja a lábát, mert abban sokkal jobban csúszik egy ilyen hosszabb nylon zacskó, és akkor a nylon zacskót utána kihúzzák. Tehát
nem kis macera.
Azért mondom, hogy ez egy külön felszentelt dolgok kellenek, mikor a végül mindenki megcsinál mindent.
Az edzők egyébként hogy tűrték a megpróbáltatásokat? Mert nyilván nekik egyrészt kellett követniük a trendeket, másrészt nyugtatniuk a versenyzőiket, akik véletlenül még náluk is stresszesebbek voltak.
Igen, hát egyrészt nem is a legnagyobb problémát abban látom, hogy mindig a szomszéd kertje a zöldet, tehát mindig azon spekulálnak, meg azon gondolkoznak, hogy hát ha másik dresszbe még jobban lehet úszni. Na most ez az, amit az edzőknek nagyon ügyesen kell, és a szövetségi kapitánynak is tolerálni, hogy nem igaz, hogy a másiké jobb, hiszen az eredmények azt mutatják, hogy azt már sokáig nem kellett bizonygatni, hogy mondjuk egy fecskében elért eredményt, vagy hogyha fölhúz valaki egy ilyen dresszt, akkor mennyivel gyorsabb, hiszen ezt megpróbálták többször, és ugye úsztak időre dresszel, új dressz nélkül, és látják a differenciát, és mindenki tudja nagyon jó, hogy egy százon körülbelül mit jelent ez az új dressz. Ellenben az, hogy a másik dressze, vagy a másik fajtája jobb, ez rengeteget nyom alatba, és idegesíti, hogyha én nem csinálhatom abba az én eredményeimet, amelyikbe csináltam. Tehát ez az, amivel a fejbe meg lehet zavarni a versenyzőt, és nekünk arra kell mindenképpen összpontosítani, és én ezért nagyon jónak tartom, hogy ezeket az eredményeket elérték, mert most már hitük van ehhez a dresszhez.
Most következnek a hírek itt az Inforádióban, utána folytatjuk a beszélgetést Kis Lászlóval, a Magyar Úszóválogatott Szövetségi Kapitányával.